Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok még egyszer a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Ahogyan azt percekkel ezelőtt ígértük, déli egy óráig a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk új sorozatát hallhatják. A következő percekben vendégünkkel, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnökkel megpróbálunk pár dolgot elmondani, ismertetni és összefoglalni, amiket az örökségünk nyomábanról tudni kell. Pár mondat az új sorozatról. Legtöbb nemzet úgy érzi, múltja, kultúrája, sok évszázados öröksége összetéveszthetetlen más népek szellemi és tárgyi kincseivel. Különösen így van ez a mi sajátos erdélyi örökségünkkel, ahol kelet és nyugat találkozik a Kárpátok lábánál. Európa arculatát átalakította a gótika, majd a barokk, amely kelet felé Erdélyig jutott el, és ezáltal tette gazdagabbá tájaink képét. A reformáció és előtte a humanizmus szinte azonnal megérkezett ide is, sokszínű ország részbe, és annyira otthonossá vált, hogy a világon elsőként itt foglalták törvénybe a vallásszabadságot 1568-ban. Éltek itt együtt szászok és magyarok, székelyek, örmények és böszörmények, zsidók és habánok, bolgárok, korábban besenyők is, majd a balkáni kultúrát magukkal hozó románok, és vált színesen gazdaggá, sajátosan egyedi erdélyi értékké az itt épült örökség. Így vált a világörökség részévé a berethalmi szász evangélikus püspöki templomerőd, amelynek ma is látható ajtózárát a párizsi világkiállításon is megcsodálták, vagy az Európa Nosztradíjas Torockó, a Székely-Derzsi templom és ennek Szent László legendája, továbbá Őraja Boldogfalva, Maros-Szent Imre, Gerence, Maros-Szent Anna és még számtalan régi templom és műemlék. De épültek itt várak és várkastélyok, készültek faragott székelykapuk és veretes kúriák, melyek dacoltak idővel, elmúlással, őrizték-e tájat támadások vagy elvándorlások idején, melyek mind-mind gazdagabbá teszik ma is az itt élők életét, pedig olykor már csak a romjaik állnak. Külön öröm, ha ezek az értékek új életre kelnek. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Hát az elmondottakról szól a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk örökségünk nyomában című új sorozata. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Géza, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és örvendek, hogy újra találkozhatunk a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóival egy újabb műsorral, amelyik gondolom, hogy újabb kultúrkérdéseket fog megoldani, és felhívja a figyelmet Erdély szépségeire, örökségére és lakóinak gazdag múltjára.
Keresztes úr, ahogyan azt már mondtuk, legtöbb nemzet úgy érzi, múltja, kultúrája, sok évszázados öröksége összetéveszthetetlen más népek szellemi és tárgyi kincseivel. Különösen így van ez a mi sajátos erdélyi örökségünkkel, ahol kelet és nyugat találkozik a Kárpátok lábánál. Ön szerint mitől más, vagy mitől több az örökségünk nyomában, mint például a kőbezárt múltunk?
Kezdjük azzal, hogy az örökségünk nyomában egy egész más műsort próbál előnybe helyezni, és pedig legelőször is arról kéne beszéljünk, hogy mi az örökség, tehát az új műsornak mi lenne a profilja. Tehát az örökség az egy őseinktől és elődeinktől örökölt alkotásokra vonatkozik, és ez az újabb generációk, akik ezt az örökséget megkapták, megörökölték, arra kéne törekedjenek, hogy ezt az örökséget megtartsák, és a továbbadás érdekében ezt az örökséget tovább gazdagítsák. Ez egy nagyon összetett feladat, és nagyon sok területet felölel. Beszéljünk arról is, hogy milyen lehet az örökség. Például az örökség lehet szellemi örökség, ilyen például a mi magyar nyelvünk, tehát a nyelv, a népdal, a népzene, vagy pedig a néptánc, a hagyományok, ezek a szellemi örökséghez tartoznak, és ezek általában szájhagyomány útján terjedtek, egyik generációról a másik generációra átöröklődtek. Persze ennek következtében ez a szellemi hagyomány is állandóan változott. Na most az örökségnek lehet egy másik része, és pedig az anyagi örökség. Ez az anyagi örökség ugye magába foglalja az épített örökséget, például a népviseletet is, a templomokat, a várakat, kastélyokat, ahogy a bevezetőben ez elhangzott, de ugyanakkor magában foglal más dolgokat is, például a templomoknak a klenódiumait, vagy mondhatnám azt is, hogy például Veselényi Kata, Teleki Sámuel anyósának hímzett asztalterítőit is magába foglalja ez a tárgyi örökség, tehát ez nagyon széles körül, lehetnek ezek fegyverek, vagy nemesi levelek például, és azt is el kell mondani, hogy ez a szellemi és tárgyi örökség a nemzeti kultúra alkotó része. Na most miben különbözik az örökségünk nyomában a kövezárt múltunktól? Én azt mondhatom, hogy az örökségünk nyomában az egy sokkal tágabb körű és nagyon széles skálán mozgó műsor lehet, és ennek egy nagyon fontos szelete ugye az épített örökség, ami az épített örökséget a kőbezárt múltunk tárgyalja. Ez az új műsor viszont úgy történelmi, mint gazdasági, vallási hátteret bemutathatja az épített örökségnek, vagy a szellemi örökségnek.
A reformáció és előtte a humanizmus sokszínű országrészben, Erdélybe is megérkezett, sőt, mi több, annyira otthonossá vált, hogy a világon elsőként itt foglalták törvénybe a vallásszabadságot 1568-ban. Az évszázadok során Európa arculatát átalakította a gótika, majd a barokk, amely kelet felé Erdélyig jutott el és tette gazdagabbá tájaink képét.
A műsort mondjuk idézetekkel kezdeném, és pedig Kazinczy Ferenctől idéznék, Erdély leveleiben írta, hogy mely irigyrésre méltó szerencse jut a nekem, hogy Erdélyt láthatám, és hogy így láthatám. Ugyanakkor most idéznék Kővári Lászlótól is, aki Erdély régisége és történelmi emlékei művét 1866-ban adta ki, és így ír. Erdély egy gazdag, de ismeretlen múzeum. Alig hiszem, hogy lenne még egy más 1000 négyzetmérföldnyi területe földtekénknek, hova természet és emberkéz ennyi ritkaságot egymásra halmozott volna. Mi és mennyi építményt akartak őseink reánk hagyni, ezt a sok rom beszéli. De mit tehettek ők, ha az építészeti emléket, mit a párbékés napon emeltek, a háborús évek eltörölték? Ismernünk kell e hont történetét, hogy átlássuk, mi óriási küzdelem volt e hont megtartani. Csuda, hogy kőkövön áll e hazában. Ugyanakkor Nemeskürti Istvánnak is egy mondatát szeretném idézni, aki így szólt. A múltat tőlünk nem lehet elvenni, de csak akkor a miénk, hogyha ismerjük. Na most itt kezdődik ennek az adásnak a feladata, hogy ezt a múltat bemutatni és megismerni. Arról van szó, hogy az örökségünk nyomában. Tehát az embereknek mindig volt valamilyen ösztöne bizonyos tárgyak, illetve alkotások megőrzésére. Ezt kezdetben kizárólag a hasznosság szempontjaira támaszkodott, az élesre pattintott kőpengét vagy a jól kézzel fogható vándorbotot kár lett volna eldobni, így a pontosan repülő nyílvesszőt is érdemes volt visszaszerezni és egy újabb használatra eltenni. Tehát a megőrzés gondolata idővel a mobil tárgyakról az ingatlan, stabil alkotásokra is áttevődött, bizonyára valamiféle magasabb rendű megfontolás alapján. Így valószínűleg nem pusztán a gyakorlati szempontok vezették már az ősi sumér építőket, akik a vályog téglából építettek, és viszonylag gyorsan pusztuló templomokat vagy palotta megújításokkal az épület alapfalaiból 3-4 sornyit megtartottak, és az új alkotást ezek fölé építették, és sokszor nem is azonos méretekben. Ma már alig tisztázható, de ezzel a gesztussal talán az épület szellemét valamilyen magasabb erőt mentettek át az alkotásba. Az építészet megítélése, a kiválóan gondolt épületek megbecsülése koronként más, kultúránként és tájánként különböző. Az emberek, a társadalmak szemlélete korán sem állandó, hanem a történelem folyamán számos változáson ment át, és állandó átalakulásban van ma is. Az épített alkotások olyan szellemű értékelése és megbecsülése, amely már megőrzésükkel, de legalább romlási folyamatú késleltetése gondolatával foglalkozik, csak lassanként alakult ki. A görög épületek újkori vizsgálatai derítették fel a megőrzésre, az élettartam meghosszabbítására utaló jeleket. A rómaiaknál ez a helyreállító megtartó szándék már szinte rendszeresnek is tekinthető. Plinius és Petronius írásai szerint a második században már Septimius Severus császár helyreállítják a romladozó épületeket, sőt a római jog több helyen is tartalmaz olyan elemeket, amelyek akár műemlékvédő szándéknak is tekinthetők. Az épület jó állapotáért a tulajdonosokat tereli a felelősség. Ez volt akkor a feladat. A középületek rongálásáért nagyon súlyos büntetést, kézlevágást is helyeztek kilátásba. A műemlékvédelmi gondolat egyik korai megnyilvánulásának tekinthetjük például nagy Konstantinus császár rendelkezését, amelyek megtiltják a régi épületek díszítményeinek egyik városból a másikba vitelét, és elrendelt régi emlék, építészeti emlékek összeírását. Ez volt az első mondjuk műemlék rajstrom. A középkor nem igazán híres arról, hogy a múlt épített értékeit nagyon becsülte volna, mert ekkorban a lelkiismeret furdalás nélkül bontottak szét római emlékeket, római épületeket, azért, mert nagyon könnyen felhasználták azokat az elemeket, az építészeti elemeket, például az oszlopokat, azokat a korai keresztény bazilikákba vagy templomokba építették be. Ekkorban amiatt is elpusztul sok márványból készült díszítő részlet, értékes építőelem a régi római épületekből, mert jó minőségű meszet lehetett égetni ezekből a márványkövekből. Igaz, hogy az 519. évi tarragonai, majd a tridenti zsinat is intézkedett arról, hogy a püspökök ellenőrizzék templomaik állapotát és állítsák rendbe. E furcsa a kettőséget mutató gondolkodásmód nagyon jellemző, hogy míg II. Pius pápa 1462-ben Ráfaelőt megbízta az antik emlékek felügyeletével, ugyanakkor az antik világ talán legnagy épületének, a Fláviuszok római amfiteátrumának, a Kolosseumnak az építőanyagát, akárcsak az előző századokban továbbra is elhordták új épületek építéséhez. Még ha ezt azzal is magyarázzuk, hogy azt a helyet, ahol sok keresztény szenvedett mártírhalált nem kívánták megőrizni, arra semmiképpen találunk mentséget, hogy a régi császárkori öthajós ókeresztény Szent Péter bazilika levontását is a pápa rendeli el, és ad megbízást Bramantének az új reneszánsz felfogású templom tervére. El kell mondanunk azt is, hogy Rómában ugye a Szent Péter bazilika építésében Michelangelo is bekapcsolódott, és Michelangelo gondolt például először az antik Róma példája nyomán a régi kapitoliumnak a világélet központjaként történő újraépítésére, és egy új épület együttest képzelzett ki, ahol most is láthatjuk Marcus Aurelius lovas szobrát. Tovább haladva a történelembe, beszéljünk arról, hogy a római kapitolium reneszánsz újrafogalmazása is és egyidelőg a Kolosseum kövének széthordása jellemző példa, hogy mennyire különböztek a múlt építészetéhez fűződő felfogások a reneszánszban is. Bár a reneszánsz szellemébe újraéled az antik emlékek iránti csodálat, az épületek rendszeres restaurálása még sokáig váratott magára. Az első tudatos ilyen munkákról csak a 19. század elején beszélhetünk, amikor a napóleoni háború pusztításának reakciójaként a római császárkor monumentális maradványait újra életre akarták kelteni Rómában. E törekvések eredményeképpen sikerült azonosítani a nagyméretű Trajanus Forum épületeit, és megtalálták, akkor szabadították ki például a Trajanus oszlopot. Így a 18. század végén, 19. század elején, például 1821-ben a Titus Diadalívet is felszabadították, és újra mondjuk úgy építették, a domborműveket eredeti elrendezésük szerint helyezték vissza a Diadalívbe. Így annak ellenére, hogy munkához a régivel azonos követ használtak, nem művészkedett, nem hamisította az akkori újraépítő, nem akart olyat csinálni, mint az eredeti. A Titus Diadalíven végzett munka tekinthető az első olyan helyreállításnak, amit a mai restaurálási elvek is elismernek. Tehát mindez az antik építészet szellemének és alkotásainak az értékelésén és megbecsülésén múlott. A követendő példának a megőrizni való értéket csak akkor szinte kizárólag a görög és római építészetnek megmaradt emlékeire vonatkoztak. Igaz, hogy közben bizonyos jelenségek a középkor nagy alkotásaira is felhívták a figyelmet, így például IV. Vilmos porosz király, de Goethe is, sokan mások támogatták az eredetileg elkészített kölni domnak ugye, a továbbépítését. A dom eredeti és későbbi rajzai is alapján javaslati terveket készítettek a mű teljes kiépítéséhez és befejezéséhez. A munkát 1842-ben elkezdődött dom hiányzó részeinek a pótlása jelentette, és így a 19. század második felében fejezték be azt a munkát, amelyet 500 évvel korábban elkezdtek, de akkor abba hagytak. Tehát itt beszéltünk arról, hogy a domnak, tehát a kölni domnak az eredeti megfelelő kiépítése a 19. század végére egy hatalmas példaértékű iskolateremtő építészeti feladat volt, és itt a fiatal építészek, akik később a Bécsi Egyetemen tanultak, a kölni szellemben a középkori romok, épület maradványok korhű kiépítésére törekedtek. Ez a folyamat egyúttal a középkor építészetének, a román és gótikus stílus értékeinek a felismerését és elfogadását is jelzi, mert, mint mondtam, addig csak a görög és római építészet megmaradt emlékeit tekintették értéknek. Az ősök emelte emlékművek persze örök életűnek kell legyenek, ez volt a jelszó, és szerintük a műemlék legyen hűképe annak a kornak, amely építette, és külsejével születésének körülményeit kell, hogy tükrözze. Így jutottunk el az építészeti purizmus elméletéhez, amely igyekezett az eredeti tiszta állapotba bemutatni, és eltávolítani ezekről a történelmi épületekről a következő koroknak a beavatkozását. Így a purifikátorok munkája nyomán a műemlékek csökkent értékűvé váltak, és történeti sokrétűségüktől fosztották meg őket. A középkor szellemének művészetének újraértékelésén már említettünk, hogy sokan dolgoztak, így az egyik leghíresebb a francia építész Emmanuel Viollet-le-Duc volt, aki 10 kötetes munkájában mutatta be, hogy hogy kell az épületeket kölni szellemben megvalósítani. Na most a 20. és 21. század elején élők ismerték és elfogadták az épített örökség védelmét és a műemlék fogalmát. Az ezekhez tapadó gondolatokat ismerik a világ minden táján, és a gondolkodó emberek egyetértettek azzal, hogy valamilyen szempont miatt a kiemelkedő jelentőségű épített alkotásokat hasonlóan a múzeumi tárgyakhoz és a képzőművészeti alkotásokhoz meg kell élni, meg kell óvni a pusztulástól, meg kell őrizni az utókor számára, hogy még sok generáció okulhasson épülhessen a látványukon. A társadalom ma már magáévá teszi a védelem gondolatát, sőt általában egyet is ért ezzel a céllal, és ennek a célnak az érdekében nagyon komoly anyagi befektetéseket is vállal.
Köszönjük Keresztes Gézának a beszélgetést, és azt, hogy az örökségünk nyomában első vendége volt.
Köszönöm én is a meghívást, és örvendek, hogy egy újabb műsorral a hallgatók figyelmébe ajánlhatjuk Erdély kincseit.
Távolról sem értünk az első rész végére, így hát egy hét múlva újra ide várjuk a stúdiónkba. Remélem, hogy elfogad még egy meghívást.
Köszönöm a meghívást, és remélem a következő héten újra találkozunk.
Így legyen. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Most azonban át kell adjuk a stúdiót, de jelentkezünk, ahogy mondtuk, egy hét múlva. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.